Puskás Ferenc élete és pályafutása több ponton is szorosan kapcsolódik a Puskás Arénához, amelyet pénteken nyitottak meg, és ahol egy múzeumban majd az egész életét meg lehet ismerni, mondta Szöllősi György, az aranycsapat kapitányának életrajzírója, a Nemzeti Sport főszerkesztője.
A stadion története az nagyon messzire nyúlik vissza a 19. és 20. század fordulójára. Nemzeti nagy sportpálya álma, az nyugodtan mondhatjuk, hogy évszázados álom. Ha lett volna Magyarországon, amely még az osztrák-magyar monarchia részeként pályázott olimpia rendezésre, olimpia 1920-ban, akkor feltétlenül lett volna legkésőbb akkor nemzeti stadion. De Klúdi Gyula írt már róla, talán nem is tudom, 1906-ban, hogy a hajógyári szigeten létesülne ez az aréna. Akkor még nem elsősorban és nem kizárólag futball stadionról beszéltek. Az azóta eltelt idő rávilágított arra, hogy elsősorban futballmeccsekre van szükség. Viszont hát aztán persze jött a világháború, a világháborús vereség, még csak nem is indulhattunk az olimpián, vesztes országként nem rendezhettünk olimpiát. Világválság, majd a második világháború, szóval mindig napirenden volt a nemzeti stadion terve. Sokakat láttam, hallottam nagyon látványos makettekkel prezentálni, de egészen mostanáig kellett volna, hogy tényleg megépüljön ez a stadion. Ott van persze közben a Népstadion fél évszázados története, de azt is hozzá kell tenni, hogy az is úgy épült, hogy ez a bizonyos régi terv, régi álom a második világháború után újra előkerült a fiókból. Az újjáépítés közepette, mert volt mit újjáépíteni az országból. A stadionra is az első pillanatokban már gondoltak, és minden parlamenti párt programjában szerepelt a háború után. Özönlöttek a társadalmi munkások, részben persze a propagandának köszönhetően 53-ban adták át végül sok-sok halasztás után. Az itt szereplő sportolók közül talán a legismertebb, legnépszerűbb, legemblematikusabb sportolónak, Puskás Ferencnek a nevét vette föl.
Most új épül a helyére Puskás Aréna néven. Szóba került esetleg az is a tervezés során, hogy Puskás Ferenc nevét viselje majd. Mi döntött az aréna elnevezés mellett?
Nem tudom, hiszen én döntöttem így. A legfontosabb ebben a történetben, hogy egyrészt 2002 tavaszán megvolt a politikai akarat arra, hogy a volt Népstadiont, amely így módon is egy brendé vált, mégiscsak a magyarok legismertebb sportolójáról, a legnagyobb magyar futballistáról, az akkor még élő Puskás Ferencről nevezzék el. És örökül hagyta ezt az elnevezést, amelyhez akkor tervek is kapcsolódtak, hogy újjá kéne építeni a létesítményt. És a legfontosabb az, hogy az elmúlt 8-9 évben, amikor újra napirendre került a stadionépítés, akkor is egyértelmű volt a politikai szándék, hogy bár valószínűleg akár értékesíteni lehetne a nevet, mint ahogy sok nagy stadion esetében ez ma már bevett szokás. A nemzeti stadion esetében nem lesz szó ilyesmiről. Több változata is elképzelhető lenne, vagy lett volna. Mindegyik mellett és mindegyik ellen szólnak érvek, hogy végül mi szólt az egyébként rövid és ilyen módon talán könnyebben és nemzetközileg is könnyebben megegyezhető Puskás Aréna elnevezés győzött. Meg a magyar futball szurkolói szerintem boldogok lehetünk, hogy nem valamilyen multinacionális nagyvállalat idegenül csengő nevét viseli a nemzeti futballstadionunk, hanem a legnagyobb magyar játékos Puskás nevét, és végre a pálya is méltó hozzá, maga a stadion is méltó a nevéhez, hiszen ez egy látványvilágában a régi Népstadiont megidéző, de egyébként felszereltségében, körülményeiben abszolút a világszínvonalat verdeső létesítmény.
Nem csak a stadion, az aréna viseli Puskás Ferenc nevét, hanem a múzeum is. Mit lehet erről tudni, mert ugye szó volt arról, hogy az új nemzeti stadionban nyílik ez meg. Mit lehet tudni erről?
Ezekben a napokban már tényleg sokat beszélünk erről, akkor érdemes egyszer végigvenni, hogy Puskás és a stadion élete, sorsa, története hogyan és hányféle módon kapcsolódott össze. Maga Puskás akkor már sztársportolóként ilyen propaganda akcióban kivezényelve maga is építette a stadiont, van róla fotó, hogy lapátolja a cementet, vagy pakolja a téglákat. Aztán persze játszott a nyitómeccsen, a budapesti honvéd csapatkapitányaként a Spartak Moszkva ellen 3-2-re megnyert mérkőzésen. Aztán persze számos alkalommal vezette a kezdőkörbe csapatkapitányként, és vezette győzelemre az aranycsapatot ebben a stadionban, amikor a Honvéd a világ legjobb csapatának számított, számos hazai meccsét játszotta itt, végül 25 évi távollét után 1981-ben megint csak ide tért vissza jelképesen és valóságosan is, hiszen egy öreg fiúk meccsen lépett pályára 1981. júniusában, magyar-angol VB-selejtező előtt. Vidék öreg fiúk, ez volt a párosítás, de mégis majdnem annyira érdekelt az embereket, vagy legalább annyira, mint a nagy válogatott meccs, és az alkalmi Budapest válogatott mindhárom gólját Puskás szerezte. Megadatott neki nem kis elégtételként, hogy szövetségi kapitány is volt ezen a pályán. Aztán kezdőrúgást végzett el az MLS centenárium ünnepsége alkalmából a magyar-német meccsen 2001-ben. Itt volt személyesen, amikor fölvette a nevét ünnepélyesen a stadion 2002. augusztus 21-én egy magyar-spanyol mérkőzésen, és egy nyitott sportautón vitték körbe az akkor már beteg kórházból a helyszínre érkező Puskás Ferencet. És hát aztán halála után a nagyszabású búcsú ceremónia itt kezdődött, itt volt felravatalozva a kezdőkörben 2006. december 9-én. Úgyhogy tényleg sok szállal kötődik a pályához Puskás Ferenc. Ez az úgynevezett toronyépület maradt meg egyedül eredeti formájában. Az egész stadiont újra alkották most, még hogyha látványában, sőt anyagában is őriz elemeket a régi pályából. De az úgynevezett toronyépület, amely most kapott egyébként plusz egy szintet, az megmaradt, és az lesz a Puskás Múzeumnak az otthona, ahol nyilván a magyar sport, a magyar futball legemblematikusabb figurájának a világszerte érdekes és tanulságos sztoriát kell valahogy közérthető módon és a legújabb generációk számára is izgalmas módon elmesélni. A legerősebb üzenet, a legnagyobb érdeklődéssel kísért sztori, az mégiscsak Puskás sztoria, aki egy olyan újrakezdést produkált, a világ csúcsára jött, a világ legjobb játékosa lett, lezuhant erről a csúcsról, és sporttörténet egyik legnagyobb újrakezdését tudta produkálni, amikor a Real Madrid játékosaként visszatért a világ csúcsára. Ez az a történet, ami a legjobbak közül is kiemeli, és a legérdekesebbek között is érdekessé teszi Puskás Ferenc történetét. Ezt kell valahogy nagyon látványosan, interaktív módon, úgyhogy beszippantsa az odalátogatókat, és kiszolgálja azokat, akik egyébként már Puskás rajongóként érkeznek. Ezt kell valahogy elmesélni, bemutatni. A stadionnak is eleve az Európa-bajnokságra kellett elkészülnie, amivel együtt jár az, hogy egyébként már most fél évvel korábban kell nagy meccset rendezni benne, hogy ne az EB meccsek legyenek az elsők, tehát ez a beüzemelésnek a része, hogy élesben szeretné tesztelni az UEFA. A múzeummal kapcsolatban nem is gondoltuk, hogy jövő nyárnál előbb elkészülhet, azt sem ígérjük biztosra. Azt ígérjük biztosra, hogy a múzeumi szakma mai lehetőségei között a legmagasabb színvonalú és Puskáshoz leginkább méltó múzeumot fogunk a kollégáinkkal összerakni és megálmodni és összerakni.
Szöllősi Györgyöt, Puskás Ferenc életrajzíróját, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét hallották. Megy piros mezben címmel jelent meg Dénes Tamás és Dlusztus Imre könyve, amely a magyar labdarúgó válogatottban 1902 óta pályára lépett játékosok lexikonja. A kötetről Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem. Milyen oldaláról mutatja be a magyar válogatott labdarúgást ez a kiadvány?
A játékosok oldaláról elsősorban Megy piros mezben a címe Dlusztus Imre kollégám, a szerzőtársam és a Szegedi Nemzeti Értékek könyvkiadó adta ki. Három részből áll a könyv, a játékos portrék képezik a legnagyobb terjedelmet. 1001 játékos játszott 1902 óta a magyar válogatott történetében, mindannyiuk portréja szerepel, írott portréja szerepel a könyvben. Különböző történeteket elevenítettünk fel a válogatott históriájából, ezek is színesítik a könyvet, illetőleg Rossi Zoltán kollégám segítségével az összes válogatott mérkőzés összeállítását is megjelentetjük a könyvben.
Mikortól olvashatják, vagy szerezhetik be a Megy piros mezben című kötetet az olvasók?
Amikor elhatároztuk, hogy megírjuk, megjelentetjük ezt a könyvet, akkor a Puskás Aréna megnyitóját kiosztuk meg dátumként, és ezt tartottuk úgy, hogy már a Puskás Aréna megnyitásának napján olvasható, kapható a könyv. Nyilván egy ilyen könyv esetében felvetődhet az a kérdés, lehet-e még újat írni a magyar futballról? lehet-e még ezekről a többségben ismert szereplőkről újdonsággal szolgálni. Én remélem, hogy ilyen szerepel néhány általunk sem kikutatott apróság, érdekesség, és a könyvben ilyen például, hogy akadt a 40-es években olyan kapus, később a magyar válogatottban is szerepelt, aki a szovjet bajnoki rendszerben is szerepelt, még pedig hadifogolyként, akad olyan futballedző, akit egy játékos vert agyon, igazából már ő is korábbi válogatott játékos, Tamecskó József. Írunk olyan testvérpárról, aki azonos napon utazkodott be a válogatottban, de nem ugyanazon a mérkőzésen, hiszen az a magyar válogatott két különböző helyszínen egy tudatos A válogatott mérkőzést játszott. A MTK legendás testvérpárjáról, Kovács Júliáról és Kovács Józsefről van szó. Írunk természetesen az első labdarúgó válogatott mérkőzésünk, az 1902-es októberi Bécsi mérkőzés szereplőiről, és hát nagyon sok mindenről, hiszen itt az oldalán is több a terjedelem, úgyhogy hát ez tavasok mindenből lesz.
Mekkora kutatómunka, mennyi idő, energia, ráfordítás volt szükséges ahhoz, hogy tényleg ez a kötet elkészüljön?
Másfél évvel ezelőtt kért fel engem Busztus Imre ennek a könyvnek a részbeni megírására, a 100%-i megbízást akkor kaptam. Ugyanakkor nyilván azért egy ilyen adott mennyiséget nem lehet ennyi idő alatt összeállítani, tehát mind a ketten több évtizede foglalkozunk a sporttal, a magyar futballal, a magyar futball történetével, ez nyilván benne van azért a fejében.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.